Gyertek, hisz valaki megvéd már. Csak ne menekülj, ne félj, szemünkben a vágy. A szív az mi...
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Toshihiro Suzukival, a japán Suzuki Motor Corporation cég elnök vezérigazgatójával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, a technikai átállás kihívásait. A kormányfő kifejtette, érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a Suzuki kapcsolata már több, mint üzlet, barátság. A magyar gazdaság helyzetéről Orbán Viktor elmondta, idén és jövőre is nőni fog a gazdaságunk, a hitelminősítők, a beruházók, a magyar vállalkozók és a magyar emberek is bíznak Magyarországban. Tehát optimisták vagyunk, ugyanakkor a háború nagy veszélyt jelent, e tekintetben a helyzet nagyon nehéz, az ugyanis nem csak az életeket, a családokat, az emberek vagyonát, de teljes gazdaságokat is somba dönt. Az európai és az afrikai embereknek egyaránt érdeke, hogy minél előbb véget érjen az ukrajnai konfliktus, és minél előbb véget érjen az a világháborús őrület, amely kirajzolódni látszik Európában, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután angolai kollégájával tárgyalt. Széjátó Péter kitért a migráció kérdésére is, amelyben ugyancsak egyetértés van a két ország között. Afrika lakossága a következő 20 évben 750 millióval fog nőni. Ennyi embernek kell munkahelyet, oktatást, egészségügyi ellátást, tiszta ivóvizet biztosítani. A magyar kormány a hazai vállalatok érdekeinek védelmében nem támogatta előző héten a több orosz és belarusz mezőgazdasági áruval szemben kivetett Európai Uniós büntetővámokat, húzta alá a tárcavezető. Újabb két Leopard harckocsi, illetve vezetői oktatójármű érkezett a tatai MH Klapka György első páncélos dandárhoz a napokban, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, 2028-ig összesen 44 darab érkezik Magyarországra a high-tech haditechnikai eszközből. Az ukrán-magyar határszakaszon 6.323-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 8.480-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 38 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Négy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Múlt héten az ország területén 21 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Idén 3 milliárd 800 millió forintos keretösszegre pályázhatnak a jogosultak a nyári diákmunkaprogram keretében, jelentette be a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező fiatalok június 17-től regisztrálhatnak az idei kiírásra a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. Csalódott az ukrán elnök, hogy Kína nem vállalta részvételét az Ukrajnáról szóló svájci béke csúcson. Volodymyr Zelenszky erről Szingapúrban beszélt, ahol az amerikai védelmi miniszterrel találkozott. Kiemelte, Washington megerősítette, hogy magas szinten képviselteti magát a találkozón, de az még nem tisztázott, hogy Joe Biden elnök ott lesz a megbeszélésen. Kijev Palesztinának és Izraelnek egyaránt küldött meghívót a békecsúcsra. Zelenszky hozzátette, eddig 106 ország vállalta, hogy részt vesz a június 15-ére tervezett csúcs találkozón. Először lesz női elnöke Mexikónak, miután parlament és elnökválasztást tartottak. A közép-amerikai országban közel 100 millióan jogosultak a szavazásra, összesen több mint 20 ezer tisztség sorsa dőlt el a voksoláson. Mexikó új elnöke várhatóan Claudia Sheinbaum lesz, aki az előzetes eredmények szerint a szavazatok 56%-át kapta. Már a német hadsereget is bevetették az ország déli részén péntek óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz miatt. Különösen veszélyeztetett a záporok és zivatarok okán a Schwabalpok, Augsburg, Nürnberg és Regensburg környéke, Bajorország több járására katasztrófa riadót rendeltek el. Mintegy 20 ezer ember segítkezik a természeti csapás következményeinek elhárításában. 3 ezer embert evakuáltak, egy tűzoltó elhunyt. Budapest rendezheti meg 2026. szeptemberében az első atlétikai világdöntőt, mely a szezon csúcs eseménye lesz. A hír Sebastian Kő, a Nemzetközi Szövetség elnöke jelentette be. A brit sportvezető elmondta, azért kapta meg a rendezési jogát a magyar főváros, mert tavaly minden idők legjobb szabadtéri világbajnokságát rendeztük meg. Végül az időjárásról. Reggelig sokfelé lehetnek akár hevesebb viharok is, felhőszakadással, jégesővel, erős széllel. Holnap aztán már csak elszórt jelleggel fordulnak elő záporok, zivatarok és sokat süt majd a nap. A hőmérséklet kedden hajnalban 15, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először atlétikával, ezt követően kerékpárral, labdarúgással, röplabdával, végül pedig kosárlabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Június 8-án szervezik meg hazánk legrégibb maratonfutását. A 32. Bükki hegyi maraton Kis György Ádám emlékverseny elnevezésű terepfutó viadalon 4 egyéni és egy váltószámot rendeznek. A verseny Miskolcról, a Majális Parkból fog indulni, és a szervezők gondoltak a nagyon fiatalokra és idősekre is, akiknek egy 3,5 kilométeres minimaratont kínálnak, amit futva és túrázva is teljesíthetnek. A részletekről Szűcs Istvánt, a Maratonklub Egyesület elnökét hallják.
1991-ben a Kis György Ádám vezette Alpin Klub, majdani Maratonklub rendezte meg az első Bükki hegyi maratont. Ez volt Magyarország első hivatalos terepfutó maratonja, amire mai napig is büszkék vagyunk. Onnantól kezdve Ádám 18 éves koráig felnevelte ezt a versenyt, szó szerint. Még nem 2011-ben sajnos elhunyt, és itt hagyta ránk ezt a nem kis örökséget, amivel ugye dilemmába kerültünk. Mi korábbi futók, illetve az ő segítői, el kell döntsük, hogy befejezzük a versenyt, feladjuk az egyesületet, vagy pedig folytatjuk és tovább visszük az Ádám örökségét. Hát mi az utóbbi mellett döntöttünk, úgyhogy azóta mi rendezzük meg, mi vettük át az egyesületet, engem ért a megtiszteltetés, hogy elnöknek választottak, és a rendezői csapat gerince megmaradt, sőt azóta jó sok fiatal, hál' Istennek gyarapodtunk, de azóta mi így együtt visszük tovább a stafétabotot. A versenynek a korábban meghatározott mottója az, hogy igazi kihívás csodálatos környezetben, ez nem változott a mai napig sem. Ez a 10,6 kilométeres körpálya, amit német Csabi barátunk jelölt ki annak idején, őt ugye nem nagyon kell bemutatni a magyar és a külföldi hosszú távfutó társadalomban. Ebben valóban megvannak a kihívások, tehát egy eléggé hullámvasútszerű a pálya, tehát nem célszerű neki menni, neki esni az elején, mert komoly problémákba ütközik a futóhatáv második felében. 340 méteres szintkülönbség van egy körön, ami hát azt gondolom, hogy 10 kilométerre osztva nem olyan kevés. Ha pedig valaki maratont fut, hát azt ugye négyjel megszorozva, az meg aztán igazán azt mondom, hogy 1500 méter körül szintemelkedés, az komoly, az nem lehet félvárva venni. Mert hát, ahogy szoktuk mondani, a hegyet azt komolyan kell venni, tehát tisztelni kell a hegyet. Mert csúnyán oda tud verni azoknak, akik elszámolják magukat, és nem úgy állnak oda hozzá, nem megfelelő edzettsége, és nem megfelelő taktikával.
Kedves hallgatóink, Szűcs Istvánt, a Maraton Klub Egyesület elnökét hallották. A Tour de Hongrie főszervezője Eisenkrommer Károly szerint elképesztően izgalmas versenyt láttunk idén minden szakaszon, és izgalmasabb lett, mint amire valaha is számított. A verseny végül a belga Thibaut Nuss összetettbeli sikerével zárult. Eisenkrommer Károlyt, a viadal főszervezőjét hallják.
Még azt sem hiszem el, hogy vége van, olyan elképesztően tömény, sűrű, izgalmakkal, stresszel teli, nem is 5-6 napon vagyunk túl, hiszen volt egy nulladik napunk, ugye Hajdúszoboszlón a csapat bemutatóval, és utána minden eldott nap volt valami óriási izgulni, stresszelni való szervezőként, amitől nyilván a szervezők a bukástól, balesettől félnek a legjobban, de persze nyilván megfelelni mindenféle elvárásoknak, a televízióadás legyen tökéletes, a díjátadótól, szóval minden, és nyilván a versenybiztonság az első, óriási nyomás van a szervező kollégákon, rajtam is, és hát ezért ez így elég elfáradtunk a hatodik napra. Ráadásul főleg az, hiszen aki követte a versenyt, tudja, hogy azért nagyon könnyen bekövetkeznek komoly problémák, hiszen a verseny borzasztó gyorsan zajlik, robog a mezőny, ugye Hajdúszoboszlón volt egy nagyon komoly bukás az első napra, amit igazán féltünk, az bekövetkezett, és hálásak lehetünk a sorsnak, hogy hiszen azért bármit is megteszünk, azért a sportban esetek előfordulnak, tehát nem csak rajtunk múlik, mi történik a versenyen, sőt a versenyzőkön múlik leginkább, de szerencsére a Hajdúszoboszlóit kivéve komolyabb sérülés, bukás nélkül megúszták a srácok, és egy elképesztően izgalmas versenyt látunk minden szakaszon. Izgalmasabb lett a verseny, mint amire valaha számítottam, tehát egy igazi óriási sportélmény volt. Nekem a kazincbarcikai nap, az első nap is Hajdúszoboszlón, a sprint, meg az egész szakasz, a szél, tehát egy nagyon-nagyon fantasztikus volt ezt is követni a verseny alatt, nyilván a szervezés mellett. Ugye a kazincbarcikai szakasz is óriási volt. Azt, hogy Mark Cavendish tudott nyerni, hát aki látott ott volt a célban, akár engem véletlenül, és nem a versenyt nézte, látta, hogy biztos megbolondultam, mert egy extázisban voltam ettől, viszont óriási eredmény az a magyar körversenynek, hogy egy Mark Cavendish itt van, hogy szakasznyel, az meg az nagyon ránk irányítja a világ nemzetközi sportmédia figyelmét. És ugye, hát csak azt nézzük, hogy a utolsó szakaszon Mark Cavendish küzdött és szökésben volt, hogy pontokat szerezzen a zöld trikóért. Szóval amikor egy Mark Cavendish küzd a magyar körverseny zöld trikójáért, azt mondom, hogy akkor elértünk valamit így a szervezéssel. És azt nem mondanám, hogy túlnőtt rajtunk a verseny, mert velünk együtt, már szervezőkkel együtt nőtt, de tényleg elég nehéz megfelelni már annak a fantasztikus, a magas elvárásnak, amit saját magunk elé állítunk ezzel a növekedéssel, mert óriási a figyelem rajtunk, úgy itthon, mint külföldön. És hát persze az, amit láttunk az elmúlt napokban, napról napra egyre több és több ember jött ki nézni a versenyt, ugye hétköznapokon ugye rengetegen voltak már a városokban, a befutók meg a rajtoknál, ugye Mátrában már pénteken nagyon-nagyon sokan voltak, aztán jött a hétvége, ugye ahol minden álmunkat felülmúlta az, ami Budapesten a rajtnál volt. Mark Cavendish odagurult a Lánchídon a versenyigazgató autója mellé, ugye itt volt a Giron, és ugye szakaszt is nyert, és azt mondta, hogy milyen vannak, mint a Giron, és tényleg, szóval nagyon-nagyon hálás vagyok a versenyzőknek, a szurkolóknak, a sportvezetőknek, mindenki, aki hozzátett ehhez a versenyhez, de itt tényleg a szurkolóknál, akik igazán az egész eseményt azzáteszik, aminek érezzük, hiszen attól lesz egy sportesemény fantasztikus, hogy a szurkolók azzáteszik az utak mellett üvöltve, szurkolva. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Fel se tudjuk fogni, hogy mi minden történik, hiszen nem csak egy helyen vagyunk egyszerre mindenki, és egyszerre a történések azok az ország számos pontján zajlanak. Majd következő hetekben, majd videón, meg fotókon visszanézzünk, hogy mi is történt itt a versenyen. És egyébként ezt kívánom minden szurkolónak, hogy nézzék vissza a fotókat, mert olyan tömény hét volt, hogy a szurkolói aktivitások, amikor a traktorokkal, a lángot fújók, a versenyautók, a színes kecskék, minden történik, és mindeközben egy óriási verseny zajlik az országot, amire milliók figyelnek a világban. Tehát olyan borzasztó tömény impulzus, amit tényleg nehéz így feldolgozni, és ez idő kell. Mikor elkezdjük az következő éveket szervezni és tervezni, hogy milyen útvonalat hogyan választunk, akkor ennél az mostani útvonalnál nem is gondoltunk bele, hogy valójában milyen történetet fűztünk ehhez a versenyhez. Ugye minden nap fokozódott az izgalom és a nyomás és a sportértéke az eseménynek. Egy rettenhetesen izgalmas első napi sprint szakasz után tudtunk még minden nap még hozzátenni. Ugye a Cavendish győzelem, aztán ugye a kékestető, ahol borzasztó izgalmas, utolsó métereken izgalmas verseny egy hegyi szakaszon. A Budapest etyek szakasz az egy katarzis volt az egész, ott minden egyes métere, és a könnyűnek gondolt befejező szakasz, mert úgy könnyű, hogy majd a Pécsit vagy meccsek után elgurulnak, majd Siófoktól a srácok, már 50-es átlag fölött jöttek. 50-es átlag fölött jött a mezőny Siófoktól a meccsek lábáig, onnan pedig teljesen begorombultak. Tehát ugye olyan versenyt csináltak, amit furcsa, hogy ezt mondom, de még a nagy telkörversenyeket, egy Tour de France-on sem minden esetben, minden nap, sőt ritka napokon látunk, mert hosszú verseny, 21 nap spórolnak. Itt már nem spórolt senki. Itt már mindenki tolta, ami a csövön kifért, és utolsó szakasz, és tudták, hogy a bárányúti emelkedőkön fog eldőlni itt minden, és valóban így is történt. Hogyha belegondolunk, hogy mind múlott, például az, hogy negyedik lett ugye a befutón Tibonis, ha csak egy 100 méterrel később gurul be a célba, így nem tudott nyerni, akkor már elveszíti a sárga trikót. Hogyha egy helyjel hátrébb érkezik, egyetlen helyjel, akkor már Cavendish is viszi el tőle a zöld trikót a pontversenyben. Tehát egy ilyen kielezett verseny, tehát tényleg minden kerékpárszurkolóban megnyalhatja az összes ujját. Egyébként nézegettük a nemzetközi médiában, milyen híren, mert nyilván persze figyeljük, és tök nagyon aranyos volt az egyik hozzászólók, egész pontosan Peter Sagannak a Facebook oldalán, hogy hú, ez milyen izgalmas verseny, jobb, mint a Giro, hol lehet nézni, hiszen időben látták a világon. Szerintem elégedettek lehetünk.
Heisenkromer Károly beszélt az összetett meglepetés ember Thibaut Nüssről is.
Ugye azért Thibaut Nüssről tudni kell, hogy nem véletlenül nyert itt, és nem véletlenül verte meg nagyon a tavalyi győztes, például Mark Hirschit is. Én már mikor tavaly megjelent a nevezése a csapata listájában, mert akkor tudtuk, hogy hát ezt itt megfogtuk azért itt az egyik nagy világsztárt. Tavaly nem jött neki össze minden. Nyert egy mezőnyhaját dobogókön, de volt egy szökés, amit írva más. Tehát a nagy fény nem betült rá, de azért szakmire mi láttuk, hogy hát ez a fiú ez itt nagyon komolyat ment. Ezelőtt néhány héttel egy komoly versenyen is tudott szakaszt nyerni. Szóval Thibaut Nuss néhány héten belül 3 győzelmet aratott. Itt most nálunk ebből 2-t. De egyébként egy 23-as világbajnok, és az egyik legnagyobb belga sztár. Tehát, hogy az, hogy ő így győzött, az a nyugat-európai sajtóban, azért tudni kell, kerékpársportot a belga, francia, holland sajtó mozgatja, és az ütteni, az ő magyar győzelme, ez nagyon sokat tesz hozzá a versenyhez. Tehát Mark Cavendish, mint legenda győzelme, óriási, de a jövő nagy reménysége mindenképpen az egyik a sok közül, vagy néhány közül Thibaut Nuss.
Elmondta a véleményét a magyar válogatottról is, akik szintén indultak a viadalon.
Fetter Erik, Beák Barna, Dina Marciban bíztam, hogy ők tudnak vagy szakaszon üzletetben jól szerepelni, és Erik is és Barna is az egyeki szakasz célozta meg, hogy ott igyekeznek majd jó szereplést elcsíkni. Gyerétek, ugye szerintem ez sikerült, azt gondolom, hogy büszke lehet erre az eredményére. Barna sajnos az első szakaszon egy óriási bukásba belekeveredett, tehát ott én pont ott voltam, oda sétáltam hozzá a bukás után, és láttam a szemén az avarodottságot, és okos állapotban volt, annak is örülök, hogy a versenyt tudta így teljesíteni.
Kedves hallgatóink! Az előző percekben Heisenkromer Károlyt, a Tour de Hongrie főszervezőjét hallották. A harmadik helyen zárta a bajnokságot az NB1-ben, és ezzel sporttörténelmet írt a Studio Futsal Nyíregyháza csapata. Lovas Norbert együttese a bronz párharcban 3-1-re múlta felül a Berettyóújfalut. Az aranyérmet a Haladás VS-e szerezte meg, a második helyen pedig a Kecskemét végzett. A Nyírbátori SC a 7. helyen zárta az idényt a Futsal NB1-ben. Lovas Norbertet a nyíregyháziak vezetőedzőjét hallják.
Nagyon örülünk ennek a teljesítménynek, hogy ez így kijött belőlünk, és meg tudtuk venni a Berettyóújfalut, amit tényleg, tehát szakmán belül se gondolt senki, hogy mi itt képesek leszünk erre, viszont az első meccsen ez a büntető párbajos győzelem az nagyon sokat segített ebben, és a második meccsen itthon pedig egy, nem mondom azt, hogy álomjátékkal, de egy nagyon-nagyon nagy győzelmet arattunk. Azután volt az a nagy arányú vereség, de az egyébként benne volt a pakliba, mert nem voltunk még ilyen helyzetben, kisárgultunk, sérültek lettek, újabb sérültek lettek, és nagyon elfogytunk. Viszont az utolsó meccsen, hétfőn, a negyedik mérkőzésen ott aztán mindenki mindent beladott, és szerencsénk volt, és ott egyébként szerintem azon a meccsen játszottunk a legjobban. Remek kapus teljesítmények voltak ezen a bronzcsatában mindegyik mérkőzésen, és ezért is tudtuk ezt a bronzérmet megszerezni. Meg volt fogalmazva egy reális cél bajnokság előtt, hogy a felsőházba jussunk. Ahogy ez megtörtént, utána újabb reális célt tűztek ki a vezetők, ott pedig a negyedik hely megszerzése volt. Mivel ezt is teljesítettük, ezért nem mondták ki, de bíztak abban, hogy mindenki átérzi ennek a fontosságát és a jelentőségét is, hogy tényleg történelmet tudunk írni, és szerencsére ezt megtettük, és nagyon boldogok vagyunk, mert így tényleg felkerültünk a futsal térképre, és arra a könyvekben is ott leszünk, tehát a harmadik helyzetet ugyanúgy jegyzik. Borzasztó nagy siker ez ennek a városnak is szerintem, mert ilyen még nem volt, és rendkívül jó volt látni, hogy ennyien kijöttek és megtöltötték szinte az arénát. Ezt külön köszönjük a szurkolóknak, mert nélkülük nem sikerült volna.
Kedves hallgatóink, Lovas Norbertet, a Stúdió Futsal Nyíregyháza vezetőedzőjét hallották. A romániai Zilak csapata nyerte a 14. Nare Kupa nemzetközi amatőr röplabda tornát. Popovics Józsefet, a nagykálói röplabda ese elnökét hallják.
Játszottunk egymással, a barátokkal, a szakközépiskolának a csapatával, tanárokkal. Ők mindig mondták, hogy jó lenne alakítani valami komolyabb dolgot. Tudta az, hogy bajnokságra nem nevezünk be, mert egy bajnokságra az heti 4 edzés, minden hétvége foglalt, és mindenki már családos, viszont egy amatőr csapatot elképzeltünk magunknak. És úgy is indult meg, heti 1-2 alkalommal edzettünk, 12-en, 16-an, 20-an, a mai nap 44 tagja van a NARÉ-nak, a Nagykálói Röplabda Sportegyesületnek, ennek több mint 20 tagja ifjúsági, a többiek felnőttek. A felnőttek, én vagyok a messze a legidősebb, a legfiatalabb a felnőttek 19. éves. Férfiak, nők, volt mikor volt komplett női csapatunk, 2 tartalékkal is, utána inkább a férfi és inkább a vegyes csapatok, most már azt kezdik figyelni, hogy a veles, hogy játszanak a lányok is. Próbálkoztunk megyei bajnokságot nők között, sehol nincsen 6 nő, 2-3, ezért a mai versenyünk is 2 lány kötelező a pályán. Úgy vettük észre, hogy az egész világon kitekintenek a strandröplabdára. Hát mi is kitekintettünk. Volt egy pályánk, lett 2. 3 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy legyen 4, adjuk már. Meg is csináltuk, most már van egy strandröplabda centrum, én úgy hívjam. Azt jelenti, hogy el tudunk hívni akár 20 csapatot is. Azért az komoly dolog. Soha nem tartunk magyar versenyeket, mindig nemzetközi. Ugye, ha veszük a mai napot, mai napon itt 6 országnak vannak a csapatai, magyarból 3, a többiek külföldiek. Szlovákok, románok, csehek, ukránok, lengyelek, és kitekintünk Ausztria felé is, de mindig azt mondják, hogy nagyon messze van. Ez is igaz. Olyan csapatokat hívunk meg, mi mindig meghívunk csapatokat. Nem fogadunk el külsősöket, hanem ismerjük. Nekünk a minőségi, amatőr minőségi játékosok kellenek, akiktől lehet tanulni valamit. Nem egyszer hangzik is, hogy te azok a csehek olyan jól csinálták azt. Látod a román, hogy üti. És akkor ez egy óriási iskola, egymásról való tanulás. Ugye most a lapoknál 4 diákon van, majd 8 játékos lesz itt. Mondtam, hogy folyton figyeljétek, hogy miket csinálnak ezek a nagy bácsik. Olyan csapat, mint a Nare, a megyében több nincs, ez biztos. Nekünk van egy nagyon jó bevezettük, mindenkit a világon befogadunk. Pampuk Csaba, aki most másodedzője a volt országos bajnok női csapatnak, nálunk játszott 3 évig. Még nem akarta abba adni a játékot, lejött azt, hogy mit csináltak itt. Ez érdekes. És végül mint csüngtünk az ajkaim, miket mondott, mint válogatott, hogy miket látott, merre volt. Nálunk játszott majdnem 3 évig Kubicska Patrik. Ő most megnyerték az országos bajnokságot, az országos kupát megnyerték a labdába. És utána nem mi neveltük, de nálunk játszott sokat. Van még egy játékosunk, a név nem fontos, aki szintén játszik Debrecenben az NB1-es csapatban, és a fiatalok meg most egyik nagy vágyunk, hogy nem tudnánk ezekből a lányokból, a 10-12 kislányból összehozni egy nagykállói röplabdacsapatok női. Hát ha itt laknak, itt tanulnak, lehet, hogy vissza is jönnek ide. Ugye általában én mindig mondom, hogy a női tanárok azok általában a főiskolák, egyetemeken vagy teniszeznek, vagy röplabdáznak. Hát ha vissza jön ide tanítani, akkor miért ne lehetne belőle röplabdát? Ugye lehetne válogatni, hogy csak beállítunk a kislányunkat egy nagy csapatba, azt mondta az edzőnő, ha van 178 centi magas jöhet, kisebbet ne küldje. Na hát ezt én nem mondhatom meg. Akinek van kedve, az jár hozzám az edzésre. Ha elment a kedve, mit tudom én, más sportágat választ, akkor elmegy. Mi szívesen fogadjuk őket, néha 10-en vannak, néha 24-en, akkor majd megbolondulok, hogy mit csináljak 24-en, de azért mindig megoldjuk még valahogy. Én szerintem ez a sportág itt már egy ideig meg fog maradni. Rettentesen sok időt vesz el tőlem, ez biztos. Viszont a felnőtt játékosokról most már próbálunk hetente kétszer járni edzésre. Nagyon nagy szerencsénk van azzal, hogy a Kállai Rudolf szakiskola szívesen adja a tornatermét, nem kérelte semmit, és ad felnőtt játékosokat is. Mondták, hogy hát nem nagyon mennék, mert Józsi bácsi maguk nagyon tudnak. Kezdtünk, mint ti. És most már, aki ott játszik a B csapat, annak a fele a Kállai Rudolf játékosai, akik még egy évvel ezelőtt nem mertek volna kiállni játszani, most már kimernek eljátszani. Ezeket szerintem ez egy olyan eredmény, ami kifele is mutat, hogy más is próbálkozhat hozzánk jönni. Mindenki fele nyitott, vagy nem mindenki kállói, van nyíregyházi. Környező településekről egy-két játékos mindig bejön, de ha tetszik neki, tetszik, hanem akkor én többet nem jövök. Vagy nem is szól semmit, nem jön egyszerre, hát akkor nem.
Az előző percekben Popovics Józsefet, a nagykállói röplabda SE elnökét hallották. A kosárlabda játszotta a főszerepet a korányi streetball pikniken Nyíregyházán. A nyíregyházi kosárlabda SE által szervezett egésznapos rendezvényen két helyszínen számos kísérő programmal várták a kosárlabdát kedvelő családokat. Balog Bélát, a nyíregyházi kosárlabda SE elnökét hallják.
2019-ben először, mint Jósavárosi streetball piknik került ugye meghirdetésre. A verseny aztán a Covid alatt nem nagyon tudtuk, illetve ilyen zárt körű nyikse napot csináltunk, hiszen a nyikse a szervezője ennek a családi napnak, gyermeknapnak, hiszen most ez gyermeknapra is esik, és ennek a streetball fesztiválnak. Most két helyszínen először, hiszen a Törpe utca melletti tér, ahol szintén vannak nagyszerű streetball pályák, szóval ott adott hont a családi küzdelmeknek, és itt a többi korosztályos küzdelemnek a Bánki iskola udvarán. Most gondoltunk a kicsikre is, hiszen gyermeknap révén nagyon sok ugráló, trambulin, az EAK Nonprofit Kft.-nek a környezettudatos játékai, ezek is itt vannak a helyszínen. Valamint egészség megőrző szűrések, aztán vitaminszínmérés, vércukorszínmérés, újraélesztés, tanfolyam, és ki lehet próbálni olyanokat, mint a részegszemüveg, vagy hogy milyen kábítószer hatása alatt, milyen nehéz koordinálni a mozgásunkat, és adott esetben kosárra dobni. Két helyszínen 6 pálya van, úgyhogy 6 pályán nagyon gyorsan bonyolódnak a mérkőzések és zajlanak, úgyhogy hál' Istennek van terület, nagyon sok kosárlabda pályán lehet gyakorolni, dobóversenyeken indulni és a csapatküzdelmekben részt venni.
Balog Béla beszélt arról is, milyen idényt zárt a nyíregyházi kosárlabda SE.
Nagyon jó idényt zár az utánpótlás terén, amiben már évek óta komoly energiát és munkát fektetünk, nagyon jó edzőkkel, komoly és egyre komolyabb szaktekintélyű edzőkkel. Az U12-es csapatunk az országos szakmai tornát játszott, ott itt Nyíregyházán rendeztük az egyik 4-es csoportot, és abba is bekerültünk, tehát ők is az ország legjobb 16 csapata között vannak, valamint az U14-eseink és a regionális helyosztóban a második helyet szerezték meg, úgyhogy azt gondolom, ez is egy nagyon szép eredmény.
Az egyesület idén kilépett a nemzetközi porondra is, hiszen Szarajevóban szerepeltek.
A szarajevói torna az roppant büszkék vagyunk rá, U12-es csapatunk vett részt, és megmérettettük magunkat, hogy utánpótlás terén vajon a nemzetközi szinthez képest hol vagyunk. És megnyugtatással mondhatom, hogy jó az irány, jól küzdöttünk, és ott 30 csapatból a 9. helyet sikerült megszereznünk. Pár ponton múlott pontkülönbséggel nem jutottunk a legjobb 8-ba, de én azt gondolom, hogy ez ahhoz képest szép siker, hogy azt gondoltuk, hogy hát lehet, hogy csak pofonnak megyünk, és meglátjuk, hogy a szerb, a horvát, a bosnyák és az olasz-német csapatok között hol a helyünk, de azt gondolom, hogy szép tisztes helytállás volt. A DVTK-val kötött együttműködés megállapodásunk pedig a lányvonalat érinti, hiszen a lányoknál az országos szinten is most már magyar bajnok és az Euroligában résztvevő komoly akadémia, hogy a DVTK, akik az utánpótlás nevelést nagyon professzionális szinten művelik, és bízom benne, hogy ebben mi is részesei lehetünk, vagy a mi lányaink is részesei lehetnek egy-két éven belül. Már elindul itt is a kiválasztás, az ottani szakemberek figyelemmel kísérik a mi szakembereink munkáját, és az itteni fiatal tehetségeket, és reméljük, hogy egyre több lány csatlakozik majd a Nyiksőhez, és adott esetben egy pár éven belül a DVTK nagycsapatába is üdvözölhetünk olyat, aki itt kezdett kosárlabdázni.
Balogh Bélát, a nyíregyházi kosárlabda ese elnökét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Idén is több településre eljutott a Monoki templom Szent Orbán erekéje. Az empléni településeket érintő kezdeményezés 1993-ban indult útjára, azóta évről évre végig hordozzák a szőlő, a szőlőművelők, a kádárok és a kocsmárosok védőszentjének erekéjét. Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 egyesület elnökét Koleszer Krisztián kérdezte.
2013 volt az az év, amikor első alkalommal megrendeztük a Szent Orbán zarándoklatot, ebben nagyon aktív szerepet vállaltak a Tokai Borbarátnők Egyesülete, és hát azóta évről évre ezt a zarándoklatot igyekszünk megszervezni. Hát a Covid időszak az egy kicsit megszakította ezt a programot. A fő célunk és szándékunk, hogy Szent Orbán, akinek csodálatos erekéje Monokon, a Sarlós Boldogasszony templomban található, immáron 250 évnél több ideje, hiszen 1771-ben került ez a fantasztikus erekje Monokra, az akkori főúr Andrássy István grófnak a tulajdonába pápai adományként. Mi 2013-ban határoztuk el ezt, hogy ebből egy kultuszt próbálunk teremteni. Tavaly évben létrehoztunk egy egyesületet, Szent Orbán 1771 egyesület néven, azzal a határozott szándékkal, hogy ezt a kultuszt még népszerűbbé igyekszünk tenni, még ismertebbé tenni. Nagyon fontos feladatunknak érezzük, hogy a hitünket, magyarságunkat, ennek a régiónak a tiszteletét, ismeretét, szeretetét közvetíteni tudjuk. Ne csak Monok falain belül, hanem egész Tokajhegy alján, és azt szoktam mondani, nem csak egész Tokajhegy alján, de egész Magyarországon, sőt határainkon túl is, azért, mert az itteni emberek munkájának országnak a gyümölcse, a tokai bor megérdemli azt, hogy az egész világ tudja és ismerje. És ha van egy ilyen csodálatos erekje Monok plébániájának a birtokába, akkor úgy érezzük, hogy nagyon fontos feladatunk, sőt, ha nagy szavakat akarok használni, de őszinte szívvel mondom, küldetésünk ennek az ismertététele, akkor tegyünk meg mindent ennek érdekében.
A zarándokkörnek állandó települései vannak, vagy mindig máshova jut el az erekje?
Hát két naposra szoktuk ezt a zarándoklatot szervezni. Nyilvánvaló, hogy Monok a kiinduló pont és a végső pont, és akkor eljut Tarcalba, eljut Sárospatakra, Olaszliszkára, volt már Hercegúton, Erdőbényen. Nincsen meghatározott település, elsősorban azokra támaszkodunk, ahol az együttműködés már kialakult, de a vágyunk az, hogy nagyon sok helyre és sokan igényeljék azt, hogy Szent Orbán őket is meglátogassa.
Egyre több medve észlelést jeleznek a Bükkben. Nemrég Miskolc környékén is járt egy barna medve, az utolsó ilyen esetet pedig Cserépfalutól 1 kilométerre jelentették. Ettől függetlenül nagyon sok a téves bejelentés is, valamint azt is jó figyelembe venni, hogy a medvék viszonylag kevés időt töltenek egy térségben. A részletekről Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense adott tájékoztatást.
Több esemény is megy itt párhuzamosan medvével kapcsolatban. Tehát van egy olyan eseménysor, ami látszólag, vagy a jelenlegi információk szerint inkább így fogalmaznám, Miskolc környéki medvelőfordulásokat emleget, illetve van egy délbükki előfordulási csoportosulás, ami nagyjából Cserépfalu, Bükkzsérc környékén összpontosulnak ezek az adatok. Hát igazából mind a két helyszínről vannak olyan felvételek, amik valós medve megfigyelést támasztanak alá. Itt azért annyi kitérőt tennék, hogyha már ugye belemegyünk ebbe a témába, hogy sajnos nagyon gyakran van az, hogy annak ellenére, hogy a medve egy viszonylag karakteres faj, viszonylag nagy testű, viszonylag ugye sok embernek van, akár gyerekkorából is egy képe arról, hogy hogy néz ki egy medve, nagyon-nagyon sok olyan megfigyelés érkezik be hozzánk, ami utólag mondjuk úgy, hogy nem igazán támasztja alá akár egy medvének a pontos beazonosítását sem. Hát konkrétan azt nem lehet tudni, hogy egy vagy két medvéhez kapcsolódik az esemény sor, mivel olyan minőségűek a felvételek, hogy azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ez két példány, legalábbis szerintem. Van, aki ebbe esetleg belemer menni, én úgy gondolom, hogy egy nappal egy északi felvétel, ráadásul, hogyha egy élőlénynek ugye különböző testájait látjuk, vagy különböző szögből látjuk akár, ezt az állatot nem minden esetben van olyan hitelt érdemlő, egyértelmű azonosítható bélyeg, amikor egy-egy egyed konkrétan kijelenthető, hogy egy példányról van szó, vagy kettőről, tehát azok a bélyegek nem mindig látszódnak. Volt ilyen megfigyelésünk nekünk is, hogy karakteres jelleggel megfelelő helyen ugye elszíneződést lehetett látni az állaton, akkor ez vállalható volt. Ez a jelenlegi esetben én úgy gondolom, hogy nem exaktul igazolható, illetve hát nem csak ezek a helyszínek, hanem ezen kívül van még más olyan helyszín, ahol a működési területünkön, ahol viszonylag nagy gyakorisággal fordulnak ezek az állatok elő, tehát a Nógrád, Heves, Borsodi megye határok találkozásán ott is viszonylag gyakoriak a hasonló megfigyelések. Tehát mondjuk úgy, ha Bükknek az észak-nyugati részében a Lázbérci víztározó környékén szintén voltak ilyen előfordulási, mondjuk úgy, hogy gócpontok. Ez egyébként teljesen természetes, úgy gondolom, illetve hát a dolgoknak az érdekessége, hogy vannak olyan példányok valószínűleg, amik tartósabban vannak jelen a területen, illetve ahogy korábban volt egy nyakörvezett példány, ami még Lengyelország irányából jött a hazai határokon belőle, ugye az az állat is ugye csak néhány napot töltött igazából Magyarországon, tehát azt pontosan minden esetben nem tudjuk megmondani, hogy éppen egy helyi, itt tartózkodó példányról van szó, vagy akár ugyanúgy, mint ez az ivó nevezetű nyakörvezett példány, ami ugye néhány napot tartózkodott ugye az ország területén, illetve hát néhány nap alatt nemhogy Szlovákiát újra átszelte, hanem tovább ment Lengyelország fele. És ez csupán néhány nap gyakorlatilag egy-két héten belüli eseménysor volt. Óriási távolságokat tudnak megtenni ezek az állatok, és ez benne van, hogy oké, egy-két napig látjuk, vagy amíg a szórókon, vagy azokon a helyeken, ahol esetleg zöld hulladékot helyez el a lakosság, ott ugye ezek a szagok bevonzák, hogy a táplálék lehetősége bevonza az állatot, és hogyha esetleg megszűnik ez az etetés, vagy nem tartós, akkor tovább áll az állat.
Szerkezett kész állapotban van az új bölcsöde Új-60-ban. Gőzerővel halad az új bölcsöde építése, amely a 60-i gesztenyéskert óvoda mögötti részen kapott helyet. Az új létesítmény a jövőben 24 kisgyermeket tud majd fogadni. A munkálatok a tervek szerint az év végére fejeződnek be. A részletekről Horváth Richárd polgármestert Fekete Gábor kérdezte.
Minden projekt életében eljön az a pillanat, amikor van ok az ünneplésre. Most ez egy ilyen pillanat. Az önkormányzat azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz időszakon van túl, hiszen itt volt a Covid-válság, a háború okozta problémák, az infláció, és az önkormányzatok életében ez nagyon nehéz helyzetet teremtett. Hiszen a megnyert pályázatok is, az a forrás, ami rendelkezésre állt, az már kevés volt, és jelentős mennyiségű plusz forrást kell biztosítani ahhoz, hogy be tudjuk fejezni ezeket az épületeket, konkrétan ezt a bölcsödét. És itt arról van szó, hogy több mint 170 millió forintot tett hozzá az önkormányzat, hogy ez a projekt megvalósuljon. De azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy 60 egy olyan település, amelynek van jövője, ahol vannak gyerekek, ahol születnek gyerekek, és az ifjú szülők jövőt látnak a városban, jövőt látnak a településben. És nagyon kevés volt a bölcsődei férőhely, és most ezt tudjuk enyhíteni, hiszen most 24 férőhelyes bölcsőde épül itt és most, és nagyon remélem, hogy decemberre el is fog készülni.
Igazgatóasszony itt elmondta, hogy új munkahelyek is létesülnek ezáltal, hogy férőhelyel bővül itt a új bölcsöde. Mennyi munkahelyet jelent ez, és hová fognak tartozni a szociális szolgálaton belül?
Természetesen, hogy itt alapvetően 7 új munkahelyről beszélünk, de talán ennél a beruházásnál nem a munkahelyek száma fontos, hanem az fontos, hogy bölcsödei szolgáltatást tudunk nyújtani. 24 férőhelyes bölcsödét építünk, és ez plusz férőhelyeket jelent a városban. Óriás az igény a bölcsödei ellátásra, és ezt most így ki tudjuk elégíteni.
Polgármester úr, azért nyilván több helyen hallgatják a rádiót, nem mindenki van tisztában 60-nak a paramétereivel. Összesen ezzel együtt hány bölcsöde fog üzemelni ebben a városban?
Ez lesz a harmadik bölcsöde a városban, és én azt nagyon-nagyon fontos dolognak gondolom, hogy ugye 60 nagyjából hozzávetőlegesen 51 néhány kilométer van Budapesttől. Budapest közelsége az sok mindent jelent ennek a városnak, de már nem vagyunk annyira közel Budapestről, hogy az agglomeráció kijöjjön. Tehát nem tartozunk az agglomerációhoz. Ugyanakkor viszont 60-ban nem csökkent a lakosságszám. Tehát ez egy óriási dolog, ez egy óriási, fantasztikus dolog, hogy 60 képes volt arra, hogy megőrizze a lakosság számát, és képes arra, hogy nőjön a gyerekszám. Nem sok ilyen település tudja ezt magáról elmondani, amelyik nem az agglomerációban van. Ez egy óriási érték, egy óriási kincs, amelyet óvnunk, védenünk és féltenünk kell.
A szúnyogírítés feladata egyre bonyolultabb és összetettebb a bodrogparti település életében. A vérszívó rovarok nem csak a helyben élők mindennapjaira, hanem a térség turizmusára is hatással vannak. Aros János, Sárospatak polgármestere kiemelte, csak közös fellépéssel lehet megakadályozni és idejében elkezdeni a szúnyogok elleni hatásos védekezést.
Most már harmadik éve fordulunk közösen polgármestertársaimmal együtt levélben a katasztrófavédelemhez és az országos tiszti főorvoshoz, hogy engedélyezze nekünk az alól a tiltás alóli felmentést, amely tiltást az Európai Unió hozott meg, mely szerint légi kémiai írtást, tehát helikopterrel történő szúnyogírtást nem engedélyeznek. Nagyon hosszas húzavona után tavaly előtt is megkaptuk ezt az engedélyt, ám teljesen feleslegesnek tartom, hogy gyakorlatilag másfél-két hónapon keresztül kuncsorognunk, kérnünk kell, ezután megvan a megoldást pontosan tudjuk, hanem talán ennek az összefogásnak köszönhetően együtt jelezzük, kiemelt turisztikai térségről van szó, összefogunk, ha kell, akkor az anyagiakba, a költségbe is be tudunk szállni, már az elején fogjuk meg ezt az óriási szúnyoginváziót. Jogosan kérdezhetné valaki, hogy na de régen miért nem volt ez probléma? Egyrészt azért, mert sokkal több fecske volt, ugye a fecskék legfőbb tápláléka a szúnyog, másrészt pedig engedélyezte, akkor még nem volt ez a tiltás, az Európai Unió, így a magyar kormány a katasztrófavédelem és a légikémiai írtást. Megpróbáljuk itt Sárospatakon most már 5. éve szakértő megfogadásával pontosan behatározni, megállapítani, hogy mikor vannak a lárvák olyan állapotban, hogy egy biológiai írtással még lárva korban le tudnánk őket írtani, de ez mit sem számít, hogyha egyedül vagyunk. Tehát ennek is akkor van értelme, és ezért is hívtuk meg a már nagyobb tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező balatoni térség képviselőit is, hogy szintén a bodrogmenti települések összefogva végeznék ezt a biológiai írtást, ami biológiai írtás, tehát a vízben lévő, még lárva állapotban lévő szúnyogokra hat. Nem olyan egyszerű, mint a Balatonon, hiszen itt, ha kint van az árvíz, és pangóvizek vannak, és mocsaras területek vannak, és kisebb tavak vannak, akkor teljesen tökéletesen nem lehet ezt leírtani. Tudni kell azt is, ha csak itt Patakon fogjuk elvégezni az írtást, az sem ér semmit, hiszen a szúnyogok képesek 10-15, akár 20 kilométert is repülni egy-egy nap alkalmával, tehát itt a világ összes pénzét rákölthetjük a biológiai írtásra, hogyha az összes többi település ezt nem teszi meg. Tavaly partnerünk volt a Tokaj-hegyaljai Fejlesztési Tanács, az ügy mellé állt a térség kiemelt turisztikai szerepének következtében. Bízom benne, hogy az ő segítségükkel és egy ilyen társadalmi és települési összefogásnak köszönhetően meg tudjuk előzni azt a szúnyoginváziót, amely most már évről évre gyakorlatilag tönkreteszi a turizmust és tönkreteszi az itt élőknek a hétköznapjait is.
A vadásztársadalom összefogásának köszönhetően közel 5 millió forint értékben újabb támogatás érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gyermekegészségügyi központjába. Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Képviselői ünnepélyes keretek között új orvosi eszközöket, egyebek mellett altatógépet, monitorokat, vizsgálóágyakat adtak át. A részletekről dr. Sólyom Menikőt, a gyermekegészségügyi központ vezető főorvosát hallják.
Szeretettel üdvözlök mindenkit abból az ünnepi alkalomból, hogy a gyerekegészségi központba közel 5 millió forint értékű adomány érkezett a elsőként üdvözölt társaság jóvoltából. A napjainkban észlelhető óriási technikai fejlődés a egészségügyet is érinti, különösen a gyerekegészségügyet. Hát mindig újabb és újabb eszközök állnak a gyógyítás, a diagnosztikai munka, az ápolás, a betegmozgatás szolgálatában. A gyógyító orvos és ápolónő a napra kész tudás megszerzése érdekében követi az eseményeket, ezért tulajdonképpen mindig készen állunk ahhoz, hogy adományt fogadjunk és annak értelmes célt tudjunk adni, szinte azt mondom, hogy az év minden percében. Így volt ez 2024. januárjában is, amikor megkeresett a Vadászat Nonprofit Kft. Minket ezzel az adománnyal. Meg tudtunk jelölni olyan nemes célokat, amelyek végül is a gyerekek egészségügyét szolgálják, illetve könnyítik a diagnosztikus terápiás munkát és a betegek jólétét, nem beszélve a hozzátartozóknak is megelégedésére szolgálnak. Összesen 4 darab eszközt kértünk most. Elsősorban érintett volt a intenzív anesteziológiai és sürgősségi betegellátás, egy nagyon fontos altatógép, 2 elektronikus mozgó betegágy vagy betegvizsgálóágy érkezett, és egy olyan pulzoximéter ide, amelyik riaszt is, és tulajdonképpen objektíve rögzíti a paramétereket, tehát meg is őrzi. A másik kedvezményezett volt az újszülött intenzív osztály, régi nevén újszülött patológia és újszülött osztály, akik pedig egy beteg megfigyelő, illetve nem is beteg megfigyelő monitor, hanem az egészséges újszülött osztályon, ha jól értelmezem, a fővösnő egy monitor rendszert szeretne kiépíteni, hogy az aranyóra idején tudják konstatálni a gyerek adaptációját a külvilági élethez. Ez egy rendszer része lesz, 3 monitort kaptunk most is, hát azért nagyon hálásak vagyunk. Azt tudom mondani, hogy nagyon nagy szeretettel és hálával gondolunk a társaságra, illetve a Nonprofit Kft-re az adományért, de különösen nagyra becsüljük azt a tevékenységet, hogy tulajdonképpen már egy évtizede, ahogy olvasom az interneten, jótékonysággal, adományozással foglalkoznak, és a kedvezményezettek a gyerekek. Tehát ezért további jó munkát kívánok még sok éven át tartó ilyen jó adományokat, szívesen veszünk mi is, de gondolom az összes többi magyarországi gyerekosztály, és hát vadászköszöntéssel búcsúzom, nem biztos, hogy ez így jó, hogy üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak.
Évente 1-2 millió növényt ültet az Egererdő ZRT, többek között a Mátrában is. Bár a társaság a természetes megújulásban hisz, szükség van a pótlásra. Országszerte 5 év alatt 184 millió fát ültetnek el az állami erdészeti társaságok és a magánerdőgazdálkodók. A klímasemlegesség elérése érdekében a cél az, hogy 2030-ra az ország fával borított területeinek aránya 27%-ra emelkedjen, amely jelenleg 25%-on áll. Ősz Gusztávot, az Egererdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesét Fekete Gábor kérdezte.
Vezérigazgató helyettes úr, beszéljünk már arról is, hogy mik valósultak meg eddig, miért volt népszerű az Egererdő ZRT területén is a fásítási program.
Igazából 2019-ben indult az országfásítási program, ez az Agrárminisztériumnak egy összehangolt fásítási és erdősítési program sorozata, amelynek az elsődleges célja az egyébként, hogy 2030-ra az ország erdővel fával borított területének az aránya elérhesse a 27%-ot. Jó minőségű, változatos fafaj összetételű és hosszú távon is fenntartható faállományokat hozunk létre ennek keretében, illetve hoznak létre ennek keretében, melyek a termőhelynek is megfelelő fafajokból tevődnek össze. Ugye ez biztosítja azt, hogy minél jobban ellenálljon a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak, illetve hosszú távon fenntartható legyen. A további célja ennek a programnak, hogy a magyar kormány felhívja a figyelmet arra a több mint 2 millió hektár erdőterületre, a magyar erdőterületekre, amit feltétlenül óvni, védeni szükséges, hiszen az ország klíma céljai szempontjából kiemelt jelentőségűek ezek az erdőterületek, hiszen szénelnyelőként működnek ezek az erdők, tehát gyakorlatilag a klímacélok megvalósításánál elengedhetetlenek ezek az erdők. Egyébként az országfásítás programsorozat az több területen zajlik.
Most az Egererdő ZRT területéről beszéljünk már, mely területeket érinti az önök területén.
Az országfásítás programban az Egererdő ZRT több ponton be tud csatlakozni. Egyrészt állami erdősítési mintaprogramokban veszünk részt. Ennek keretén belül közel 24 hektáron ültettünk az elmúlt néhány évben erdőket. Ezek jellemzően őshonos erdők, cseres, tördes erdőállományok, de arra törekszünk mindig, hogy minél többel egy fafajt is beültessünk ezekbe a cseres, tölgyes erdőkbe, hogy minél változatosabb, minél jobban ellenálló erdőket tudjunk létrehozni. Ezek által, illetve szegélycserjéseket is telepítünk az erdők szélére, hogy majd a későbbiekben az erdőklímát ezek az erdők minél jobban meg tudják tartani, illetve nyilván a szegélycserjéshez is különböző élőlények kötődnek, tehát a biodiverzitásra is nagy hangsúlyt fektetünk, illetve az erdősítési mintaprogramokon kívül újszülöttek erdeje programjaiban veszünk részt, amelynek keretében az elmúlt néhány évben 16,7, majdnem 17 hektár szintén őshonos fafaj összetételű erdőt ültettünk.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!